San Bernardino főtt és vibrált a délutáni hőségben. A levegő olyan forró volt, hogy felhólyagzott tőle a nyelven. Fulladozva hajtottam végig rajta, épp csak annyi időre álltam meg, hogy vehessek egy pénzeszt, hát ha elájulok, mielőtt a hegyekbe érek, aztán nekierettem a Crestline-ba vezető meredek kaptatónak. 15 mérföldön 5000 lábnyit emelkedett az út, de még így se lett hűvös. 30 mérföldnyi hegyi vezetés után fölértem a magas fenyőkhöz és egy Bubbling Springs nevű helyhez. Deszka burkolatú vegyesboltja volt, meg egy benzinkútja, de én a paradicsomban éreztem magam. Onnantól aztán hűvös volt végig. Fegyveres őr posztolt a Puma tó védőgátjának két végén és közepén. Az első lezáratta velem az összes kocsi ablakot, mielőtt átkelnék a gáton. A gáttól 100 yardnyira parafa úszó dobokon kifeszített kötél állta útját a sétahajóknak. Ezeken a részleteken kívül semmi sem mutatott arra, hogy a Puma tavat elérte volna a háború. Kenuk lapátoltak ide-oda a kék vizen, farmotoros evezősök pöfögtek, kiskölykök módjára hencegő motorcsónakok vágtak széles habrendeket, fordultak meg zsebkendőnyi helyen, lányok sikítoztak bennük, s húzták a kezüket a vízben. Azok, akik $2 fizettek a horgász engedélyért, most a motorcsónakok nyomdok vizén bugdácsolva igyekeztek visszanyerni belőle 10 centet ízetlen hal képében. Az út egy magas gránit kitüremkedés mentén szaladt, majd gubancos réthez lejtett, ahol az utolsó vadírisek, fehér és bíbor csillagfürtök, ínfüvek, galambvirágok, csobormenták és sivatagi kasztilleák nőttek. Magas sárga fenyők döfködték a tiszta kék eget. Aztán az út megint a tó szintjére ereszkedett, és a táj megtelt csicsás nadrágokat, hajpántokat, fejkendőket, vastag talpú szandálokat viselő vaskos fehér combú lányokkal. Biciklisek imbolyogtak vigyázva az út mentén, és néha robogón is elhúzott mellettem egy-egy idegesnek látszó szivar. A főútba a falutól 1 mérföldre becsatlakozott egy kisebb út, amely a hegyek közé kanyarodott vissza. A főút jelző táblája alatt deszkatábla mutatta, Őzgidató 1,3 mérföld. Rátértem. Az első mérföld hosszán elszórt faházikók kapaszkodtak a lejtőkön, aztán semmi. Nem sokára egy még keskenyebb út ágazott le róla, és egy újabb fatábla közölte, Őzgidató, magánút, tilos a behajtás. Ráfordítottam a Chryslert, és hatalmas gránit tömbök között araszoltam tovább, el egy kis vízesés mellett, fekete tölgyek, vasfák, manzanita és csend labirintusában. Kék szajkó lamentált egy ágon. Egy mókus mindennek elhordott, és közben egyik mancsával mérgesen püfölte a másikban szorongatott fenyőtobozt. Egy skarlát bubu harkály abba hagyta a fakérge szondázását, rám nézett apró félszemével, aztán bepördült a fa mögé, és végigmért a másikkal is. 5 rúdú kapuhoz és újabb fatáblához értem. A kapun túl fák közt kanyargott az út, vagy 200 yardon át. Aztán alattam fák, sziklák és felmagzott fű karéjában, mint ívelt falevélen fennakadt harmadcsepp, előbukkant egy kis ovális tó. Innenső szélén nyers betonduzzasztó húzódott, tetején kötélkorláttal, oldalában egy régi malomkerékkel. Ez utóbbinak a közelében faházikó állt, falait őshonos fenyőből építették, még a kérgét se hántották le. A tavon túl szárazon, elég messzire, gáton át közelebb, jókora szikvója faház nyúlt ki a víz fölé. Még messzebb pedig egymástól nagy térközökkel elválasztva a másik két ház következett. Mind a három le volt zárva, be volt függönyözve. A nagynak narancssárga redőnyei voltak, és 12 osztatú ablaksor nézett belőle a tóra. A tónak a gáttal átellenben lévő végén egy kis mólót és valami zenepavilonfélét láttam. Utóbbi megvetemedett fatábla hirdette nagy fehér betűkkel Kilkare tábor. Ennek valahogy semmi értelme se volt ebben a környezetben, így hát kiszálltam a kocsiból és elindultam lefelé, a legközelebbi faházhoz. Fejsze csattogott mögötte valahol. Megvertem az ajtót. A csattogás abba maradt. Férfi hang kurjantott valamerről. Leültem egy kőre és rágyújtottam. Léptek közeledtek a ház sarka mögül, egyenetlen léptek. Érdes arcú napbarnított férfi bukkant elő, kezében 2 fokú szekercével. Tagba szakadt ember volt, nem nagyon magas, és bicegett, jobb lába a kis félköröket rót minden lépésnél. Borostás áll a sötét lett, kék szeme szúrós volt, őszes haja a fülére kunkorodott, ráfért volna nyiratkozás. Kék cejgnadrágot viselt, kék inge nyitva volt izmos barna nyakánál, szája sarkában cigaretta fityegett. Kemény, harapós városi hangon szólalt meg.
Igen?
Mr. Bill Chess?
Az vagyok.
Felálltam, elővettem a zsebemből Kingsley levelét, és átnyújtottam neki. Hunyorogva nézegette, becsoszogott a házba, és orrára biggyeztett szemüveggel tért vissza. Gondosan kétszer is elolvasta a levelet, aztán az ing zsebébe dugta, rágombolta a leffentyűt, és kinyújtotta a kezét.
És te hoztam, Mr. Marlowe?
Kezdet ráztunk. Olyan buta marka, mint egy fareszelő.
Szóval a Kingsley házára kíváncsi? Szívesen megmutatom. Csak nem akarja eladni az Isten szerelméért.
Fürkészőn nézett rám, és hüvelykével átbökött a tavon.
Lehetséges, feleltem. Kaliforniában minden eladó. Szent igaz. Az a szikvójából való az övé odaát. Csomós fenyőbe elburkolat, műmárvány, tető, kőalapok és tornácok, fürdőszoba, káddal és zuhanya, redőnyök, körös körbe, nagy kandalló, olajkályha, családi hálóban, el is kél tavasszal meg ősszel, Pilgrim márkájú kombinált gáz és fatűzhely, minden első osztályú. Belekerült vagy 8000-ben, már pedig a szép summa egy helyi házikóért. Ja, és magán vízgyűjtő a dombok között.
Villanyvilágítás, telefon, kérdeztem, jobbára a társalgás kedvéért.
Villanyvilágítás, hogyne, de telefon nincs. Manapság meg már lehetetlen szerezni, s ha lehetne is, jó sokba fájna felhúzatni ide a vezetéket.
Kitartóan nézett kék szemével, én meg visszanéztem rá. Viharedzett külseje ellenére iszákosnak tűnt. Megvastagodott fényes arcbőr, kidudorodó erek, csillogó szemek.
Most lakik benne valaki? Kérdeztem.
Nem. Mrs. Kingsley fönn volt pár hete, de aztán lement. Persze, bármikor visszajöhet. A férje nem mondta?
Meglepetést színleltem.
Miért? Vele jár a házzal.
Mogorva képet vágott, aztán hátra vetette a fejét, és hahotázni kezdett. Úgy hangzott, mint egy durrogó traktor. Ízekre szaggatta az erdei csendet.
Na hát, ez jó!
Csukladozta.
Miért vele jár?
Megint elbődült, aztán váratlanul összecsappant a szája.
Igen, préma kis ház az,
mondta, és gyanakodva méregetett. Az ágyak kényelmesek? Kérdeztem. Előre dőlt, elmosolyodott.
Kiverjem a fogait?
Tátott szájjal bámultam rá.
Ezt nem értettem,
mondtam.
Megismételni esetleg? Honnan tudnám, hogy kényelmesek-e az ágyak?
Vicsorogta kissé meggörnyedve, hogy bevihessen egy kemény jobbost, ha úgy alakul.
Miért ne tudhatná?
Mondtam. De nem forszírozom, kipróbálhatom magam is.
Ja,
mondta rossz kedvűen. Azt hiszi, nem szagolom ki messziről a zsarukat? Az ország minden államában bújócskáztam már velük.
Menjen a fenébe pajtás, és viheti magába a Kingsleyt is. Zsarut bérel, hogy jöjjön föl, és üsse ki, nem hordom-e a pizsamáját, vagy mi? Ide vigyázzon okostoni, lehet, hogy kacska a lábam, de akkor is annyi nő csípek föl, ahányat csak!
Kinyújtottam a kezem, remélve, hogy nem tépi le, és hajítja bele a tóba.
Maga aztán rendesen félreértett, öregem,
mondtam neki.
Nem azért jöttem ide, hogy a szerelmi életében kurkászak. Soha nem láttam Mrs. Kingsleyt.
Mr. Kingsleyt se, egészen ma reggelig.
Mi baja magának?
Lesütötte a szemét, és vadul végigrántotta a száján a keze fejét, mintha csak fájdalmat akarna okozni vele. Aztán a szeme elé tartotta a kezét, keményen ökölbe szorította, kinyitotta, és megbámulta.